Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagybodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. A tartalomból: az erdélyi várak évszázadokon keresztül elsősorban védelmi szerepet töltöttek be. Védtek székelyeket, szászokat, de voltak a kultúra központjai, vagy éppen egyszerű otthonok is. Sokból ma már csak falrészletek meredeznek az ég felé, történetüknek pedig csak pár részletét ismerjük. Témánk: várak az évszázadokon keresztül. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahogy a felvezetőből is elhangzott, ma olyan várakat próbálunk bemutatni önöknek, amelyekről egyfelől talán kevesebb információval rendelkezünk, mint azokról, amelyekről eddig beszéltünk, és ez nagy mértékben annak is köszönhető, hogy egyfelől romos állapotban vannak, egyesek több száz éve, tehát nem feltétlenül az elmúlt pár évtizednek köszönhetően kerültek romos állapotban, nem lehet 100-200 évvel ezelőtt, archeológiai történelmi kutatások nem történt meg, vagy viszonylag kevés információval rendelkezünk, ahogy mondtam, vagy vannak olyan helyzetek, ahol vannak adataink, de talán a várból kevés maradt meg, vagy egyáltalán semmi. Tehát a történelmi dokumentumoknak köszönhetően fel tudjuk építeni, rekonstruálni tudjuk a történetüket, de a helyszínen valami kevés található ezekből. De természetesen beszélünk olyan várakról is, amelyek az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években elkezdtek újjászületni, a restaurálásuk elkezdődött, vagy már megtörtént, de hát nem mindig előzte ez meg, vagy járt párhuzamosan az archeológiai vagy a történelmi kutatással, úgyhogy lehet, hogy ma egy felújított szép várral állunk szembe, és lehet látogatni, de ugyanúgy keveset tudunk az építéséről, a történelméről.
Történész úr, Erdély belsejében több vár épült. Milyen szerepet töltöttek be ezek? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai beszélgetésünket.
Én itt lehetett volna több szempontból, vagy több szempont szerint csoportosítani ugye a várakat. Mi egy picit ilyen földrajzi csoportosítás mellett döntött. Tehát itt belső Erdélyből két várat választottunk, amelyekről talán túl keveset beszélünk. Néha azért mégis olyan várakról van szó, amelyek azért elő-elő bukkannak történelmi dokumentumokban, vagy egyáltalán a történelmi diskurzusban, vagy esetleg ismertek, mint tény, hogy léteznek, de talán a történelmükről keveset tudunk. Ilyen példának okáért Kolozsvár Fellegvára. Ugye a Fellegvárt mindenki ismeri Kolozsváron, ugye most már nem csak magára a várra értik ezt, hanem egyáltalán az egész környezetére. A várból mára azért néhány dolog eltűnt, különböző építkezéseknek köszönhetően. Mégis érdekes erről a Fellegvárról beszélni, habár ez a Fellegvár az újabb építkezések, vár építkezések közé tartozik. Beszéltünk Gyulafehérvárról, és a Gyulafehérvár kapcsán említettük Giovanni Morandi Visconti-nak a nevét, és hát Visconti nagyban kötődik Kolozsvár Fellegvárához, hiszen ebben az esetben mégiscsak egy Habsburg építkezésről van szó. Lehet, hogy ezért is talán úgy kikopott a magyar köztudatból, mert hogy nem a középkori vagy fejedelemkori magyar történelmhez kapcsolódik, hanem egy Habsburg építkezés. A Habsburg uralom erdélyi berendezkedésének első lépése az volt, hogy a különböző várakat császári csapatokkal töltötték meg, tehát császári csapatok foglalták el ezeket a várakat, és hát aztán szép lassan a 17. század végén, 18. század elején olyan tervek is asztalra kerültek, amelyek azt célozták meg, hogy új, modern várak építése következzen, tehát nem csak a régi fejedelemkori vagy éppen középkori váraknak a felújítása szükséges, vagy egyes esetekben elhagyása szükséges, hanem most már modern várak építésére is szükség van. Kolozsvár felegvárának a tervei is ide tartoztak, ugye persze Kolozsvárnak voltak városfalai, ezek azonban elavultnak számítottak ebben a periódusban, úgyhogy 1712-ben Visconti kidolgozta egy fellegvárnak, egy új erődnek az építését. Viscontiról ebben a műsorban már nagyon sokszor beszéltünk, több várépítkezés kapcsán. 1691-ben érkezett igazából Erdélybe, és kinevezték az itt állomásozó, tehát a fejedelemségben állomásozó császári csapatok főépítészének. És ebben a minőségében ő több várat felmért. 1699-ben elkészített egy térképet is, amely kinyomtatásra került szemembe. Ezen a térképen megjelentek a korabeli váraknak a metszetei, tehát egy nagyon értékes kordokumentum, és sokszor neki köszönhető, Visconti rajzainak köszönhető az, hogy tudjuk, hogy egyáltalán ebben a periódusban váraink közül néhány hogyan nézett ki. Tehát 1712-ben történik meg a felmérés, akkor teszi meg Visconti a helyszíni felméréseket, és még ugyanabban az évben elkészül az elődítménynek a terve is. Ez pedig Bécsbe kerül jóváhagyás véget. Hogy képzelte el Visconti ezt az egészet? Tehát a várostól északra javasolta ennek a Vauban típusú citadellának az építését, és össze is kötötte volna ezt az új várat a régi városfallal, egy nyugati és keleti oldalon, hát egy fallal lett volna összekötve. Visconti tervét 1713-ban a bécsi haditanács elfogadta, melynek a vezetője ebben a pillanatban a híres hadvezér Savoyai Jenő, és ki is hangsúlyozták a fontosságát, tehát meghatározták a jelentőségét, egyfelől felügyelnie és védenie kellett Kolozsvár városát és lakosságát. Tehát ez a lényege, egy picit ugye a Habsburg építkezéseknek ez a lényege, Gyulafehérvárnak is végül is ez a lényege, tehát egyfelől felügyelni és védeni. Az építkezések 1715-ben kezdődnek el, 1717-ben Visconti meghal, ugye a gyulafehérvári székesegyházba temetik el, mai napig is ott látható a síremléke. Halála után megakadnak az építkezések, később folytatják 1721 és 1723 között, munkálatokat végül is csak 1735-ben fejezik be. Hogy nézett ki ez a vár akkor, amikor befejezték? Itt egy szabálytalan, ötszögű vár jött létre, azonban nem pont úgy nézett ki ez, ahogy Visconti megálmodta, tehát egy picit egyszerűsítették a védműveket, és nem történt meg ez az összekötés, melyet Visconti kigondult a városfallal, ezzel a két párhuzamos fallal. Tehát nem létezett semmi kapcsolat a város falai, illetve a fellegvár között, és hát természetesen a várban magában kaszárnya kapott helyet a legénység, a helyőrség ellátására volt egy parancsnoki épület, fegyvertár, élelmiszerraktár, minden, ami szükséges volt egy helyőrségi várban. Ismerünk néhányat a vár kapui közül, tehát például a kokáért a vár keleti oldalán létezett a vízi kapu, a Wassertor, de létezett a vár északi kapuja is, ez volt a bécsi kapu, a Wiener Tor, ez jelentette a citadella főbejáratát, ez számított a főbejáratnak. Történelmi események, hát olyan sok azért nem kapcsolódik a várhoz, talán a legfontosabb 1849-ben történik, ugye ekkor itt a várban tartották fogva, és végezték ki a magyar forradalmi kormány parancsára Stefan Ludwig Roth 100 evangélikus lelkészt, aki hát császári megbízatásból tevékenykedett Erdélyben, elsősorban a kökülömenti 100 falvakban agitált a magyar forradalmi erők ellen. Alapvetően a fellegvár környezete a 20. század elején változott meg, és erről is azért éppen pár szót szóljunk, ha bár nem pont magához a fellegvárhoz kapcsolódik, hanem a környezetéhez. Ugye ekkor egy olyan környezetté alakították, amely alkalmas volt a szabadidő eltöltésére, sétányokat alakítottak ki a vár oldalában, szobrokat állítottak, ugye ezek közül talán a legfontosabb az 1901-ben felállított Erzsébet szobor, Strobl Alajos alkotta Erzsébet szobor, de még azt is el kell mondani, hogy itt még más szobrok is voltak a fellegvár oldalában, tehát például Árpád, Lehel, Virbulcs, őrsfejedelmek szobrai díszítették ezeket a sétányokat. Ezeket 1919-ben a berendezkedő új román adminisztráció eltüntette, hát sajnos az Erzsébet szobrot leszámítva, a többinek a sorsa ismeretlen, Ugye az Erzsébet szobor, hál' Istennek létezik, ugye néhány évvel ezelőtt szenzációnak számított, hogy megtalálták az Erzsébet szobrot a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe, tehát ez hál' Istennek létezik. A Felegvár mai kinézete természetesen teljesen más képet mutat, mint a 20. század elején, tehát egyfelől ezek a szobrok ugye eltűntek, és igazából ennek az egész környezetnek a rehabilitálására van szükség. Azt még el kell mondani, hogy a Fellegváron 1702 óta létezett egy kereszt, amely eltűnt az első világháború után, és aztán az 1930-as években egy új kereszt került oda, amit aztán az 1948-ban a kommunisták tüntettek el. Aztán visszakerült, aztán megint eltűnt a 60-as években, addig a pillanatig, amíg aztán 1995-ben az akkori szélsőségesen nacionalista városvezetés azt a keresztet állította, ami mai napig is ott látható, és eléggé hát személyesen ízléstelennek tartom. Persze román mártírok emlékére, és hát tudjuk a tipikus 90-es évekbeli kolozsvári történelmi hazugságoktól hemzsegő táblával ellátva. Most ami még megváltoztatta a Felegvárnak a környékét, és sajnos elég az épületeket is megrongálta, ugye az a szállónak az építése volt 1969-1970-ben, és hát sajnos ekkor egy sor épület is áldozatul esett ezen szálló építésének. Azt tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt a Felegvárnak a restaurálása elkezdődött, tehát jelen pillanatban is zajlik, és hát remélhetőleg rövid időn belül be fog fejeződni, és hát tényleg egy mindenki számára élvezhető hely fog létrejönni. A sajtó ezt már többször lehozta, hogy a keresztel nem tudják, hogy mit csináljanak, mit kezdjenek. Nyilván a szállót lebontani nem lehet, tehát mondjuk ezek többi valószínű maradni fognak, de legalább a műemléki környezet megújul. A másik vár, amit ebben a kontextusban szerettem volna említeni, ez Almásvára. Almásváráról mi még beszéltünk többször is, beszéltünk kastélyok kapcsán is, hiszen Váralmáson, ugye a betlenek, később pedig a csákiak építettek kastélyt, elsősorban ennek a várnak a köveiből. Hát Almásvárának a történetét elég részletesen ismerjük, még akkor is, hogyha a várból sajnos már a vajmi kevés maradna. Most, hogyha a történetét próbáljuk felvázolni, amennyire csak lehet, akkor el kell mondani, hogy elsősorban itt egy kolostor létezett, egy monostor létezett, amit a bencések alapítottak, ez Almás monostor névre hallgatott, és az első írásos említése 1238-ból származik, ekkor 9. Gergely pápa egy levelében utasítást ad arra, hogy vizsgálják ki és helyezik vissza birtokaikba Almás monostor Benedek rendi szerzeteseit, akiket Kán László, a monostor kegyura 1235 előtt elűzött, és a helyükbe premontrai szerzeteseket hozott. Tehát ez történik 1238-ban. Ez a bencés monostor a tatárjáráskor 1241-ben elpusztult, és később 4. Béla a birtokot Pál országbírónak adományozta. Úgy tűnik, hogy Pál jutalomként kapta ezt a birtokot a tatárok elleni harcban mutatott érdemeiért. Úgy tűnik, hogy ez a Pál országbíró az, akinek a parancsából felépül Almásvára. Több mint valószínű, hogy a monostornak a köveit is felhasználták ennek a várnak az építésére. És hát aztán innentől kezdve viszonylag szédületes gyorsaságban változnak tulajdonosok. Pál országbíró fia Miklós a következő tulajdonos, aki Erdélyi Vajda, és akitől 1278-ban hűtlenség vádjával elveszik. Ezután a Borsa nemzetség tagjai az új tulajdonosok. Azt szokták mondani a szakemberek, hogy a Borsa nemzetségből származó Dezső neve után egyes dokumentumokban Dezsővárnak is kezdik nevezni. Vannak eltérő nézetek ezzel kapcsolatosan, mások úgy gondolják, hogy Elefánti Dezsőről kapta volna a nevét, aki az Almási uradalom ispánjaként is szerepel. Tehát nem tudjuk biztosan, hogy miért nevezték Dezsővárnak egy adott pillanatban. 1370-ben a várat és a hozzátartozó birtokot Telsőci Bebek György kincstartó szerzi meg, és a családja viszonylag sokáig birtokolják Almás várát. Bebek Imre Erdély vagy a fia Pál veszíti el a birtokot 1469 körül valamikor, ugyanis 1470-ben Hunyadi Mátyás a várat Dengelegi Pongrácz János Erdély vajdának adományozta, és hát az ő halál után a királyra szárt a vár. Ezután a Hunyadi családban öröklődött tovább, tehát ugye itt Korvin János, Mátyás törvénytelen fia az örökös, és az ő halála után aztán az almási birtok újra visszaszáll a királyra. A mohácsi csatát követő periódusban mondjuk az, hogy fontos szerep jut az almási várnak, ugyanis az almási vár tulajdonosa Balassa Imre részt vesz ugye itt a Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd közötti háborúba, és Ferdinánd oldalát támogatja, úgyhogy Szapolyi János serege élén Török Bálinttal 1540 áprilisában megostromolta, és el is foglalta Almás várát. A birtok és a vár 1545-ben egy évre például Ráres moldvai vajda tulajdonába került, nyilván azon segítség fejébe, amelyet nyújtott a feleknek. Szapolyai halála után Castaldo generális, aki Erdélybe érkezik, sikertelenül megostromolja Almás várát, azonban később vár őrsége megadta magát a császáriaknak. De most egy eléggé háborús korszakról beszélünk, és ez a korszak megviselte a várat. Valóságban romba döntötték a különböző ostromok. 1594-ben a birtokot az akkori fejedelem Báthori Zsigmond Csáky Istvánnak adományozta, Csáky pedig újjáépítette a várat. Tehát Csáky István az Erdélyben betörő Vitéz Mihály vajda ellen harcol. A vajda segítségére érkező Giorgio Basta 1602-ben megostromolja Almás várát, az őrség pedig egy rövid ideig tartó ostrom után végül is feladja a várat. Basta pedig igazából felgyújtja és lerombolja, romba dönti Almás várát. Egy újabb újjáépítés következik 1627-ben, és a pusztulás rövid időre rá következik, ugye 1658-ban az Erdélybe bevonuló török-tatár seregek Almás várát is felgyújtották, úgyhogy az ekkor romba dőlt várat többé már nem építették újjá, tehát Almás várának a pusztulása az 1658-as török-tatár támadáshoz köthető. A birtok az továbbra is a Csákyak tulajdonába marad, később a betlenekhez kerül, majd később házasság útján a vasok is megjelennek, és 1808-ban az akkori tulajdonos gróf Vas Sámuel hordatja el a vár köveinek nagy részét, amelyeket beépít a váralmáson épülő udvarházába, illetve istáló. Úgyhogy alapvetően az almási várból az öreg torony egy pár méteres magasságú csonkja maradt meg.
Történész úr, a szászok esetében nem csak erőd templomokról beszélhetünk.
Igen, amikor a szászokról beszélünk, akkor elsőképpen az erőd templomokat említjük, melyek UNESCO világörökség listán vannak, de hát el kell mondani, hogy a szász területeken néhány esetben nem csak az erőd templom, hanem várak is épültek. Nos, itt egyfelől beszélünk úgynevezett parasztvárakról, amelyeket maga a közösség épített, illetve vannak olyan nagyméretű várak is, amelyek nem csak a közösség anyagi hozzájárulásából építkezett, hanem talán egy helyi földbirtokosnak köszönhetik létüket, vagy egyes esetekben, például a barcasság esetében nagyon sokszor a német lovagrendet szokták példaként felhozni, de a legtöbb esetben nem tudjuk 100%-osan bizonyítani, hogy tényleg német lovagrend által épített várakról van szó. És általában a legnagyobb ilyen erődítmények, legnagyobb ilyen várnak a barcarozsnyóit szoktuk tekinteni, vagy a barcarozsnyóit szoktuk említeni, és hát azt is szokták mondani sokszor a történészek, hogy itt egy kisebb városról van szó, tehát olyan szinten bővítették az évszázadok folyamán Barcarozsnyó várát, hogy most már egy valóságos kis városra emlékeztet. Itt is megszokott jelenni a német lovagrend, hogy talán létezett a barcarozsnyói vár helyén egy a német lovagrend által épített vár, nem tudjuk ezt 100%-osan bizonyítani. Több mint valószínű a mai vár a 14. században épült, tehát ez biztos az 1300-as években, a szász lakosság pedig a 15. század kezdetén bővíti ki, és hát alapvetően a bővítésére több ízben kerül sor a következő évszázadok során. Alapvetően Barcarozsnyónak a feladata védeni a lakosságot. És hát ezért is beszélünk majdnem egy városnyi épületről, mert hogy alapvetően ostrom idején egy településnek a lakói kellett meghúzódjanak itt. A vár egy őrtoronnyal bírt, és egy kis számú katonaság volt itt beszállásolva. 1612-ben tudjuk, hogy Báthori Gábor fejedelem elfoglalta, viszont egy évre rá visszadta a szászoknak. 1658-ban a már említett török-tatár támadás idején sikeresen áll szembe ezeknek a támadásával, nyilván elhelyezkedése, erődítményei segítették ebben. Amellett, hogy ugye ilyen esetben a lakosság be tudott menekülni a várba, úgy alakították ki a várat, hogy itt igazából a jószágnak is helye legyen, tehát nem csak saját magukat, hanem állataikat is felmenekítették a várba, ezek pedig valahogy kellett éljenek, tehát erre külön legelő parcellát alakítottak ki, de ugyanakkor a várban létezett lelkészlakás, létezett kápolna is, úgy tűnik, hogy volt olyan idő, amikor 80 lakóház iskola és templom is működött a várban. Tehát ez úgy volt elképzelve, hogyha egy hosszabb ideig tartó ostrom idején kell a várba vonulni, akkor itt a vár alatti élet valamilyen szinten folytatódjon tovább a falak között is. Barcarozsnyó várát több esetben érte tűz, voltak olyan esetek, amikor maga a császári csapatok gyújtották fel. 1802-ben egy földrengés rongálta meg a várat, úgy tűnik, hogy ekkor dőlt össze a kápolna és az őrtorony is, úgyhogy 1802-t követően a várat majdnem egyáltalán nem használták, és hát alapvetően romlásnak indult. Érdekes még azt azért elmondani, hogy ugye Barcarozsnya az elmúlt évtizedekben hírnévre tett szert, hiszen az egyik leglátogatottabb vára lett Romániának, különböző befektetéseknek köszönhetően, meg mindenféle különleges ötletnek köszönhetően, vagy különleges kiállításnak köszönhetően. Azt jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy Barcarozsnyot nem lehet látogatni, ugyanis felújítása jelen pillanatban tart, bár lehet, hogy egyesek megkérdezik, hogy miért, hiszen ez a vár fel volt újítva. Igen, egy szakszerűtlen felújítása történt a várnak még a 2000-es évek elején, pontosabban 2000-ben került magánbefektetők tulajdonába, és akik ugye nem megfelelően restaurálták a várat, tudjuk, hogy itt furcsa történések is voltak. Egyszer leomlott egy erkély, aztán az egyik támfala a várnak bomlott meg, tehát voltak ilyen helyzetek. 2010-ben a helyi önkormányzat vette kezelésbe a várat, 2020-ban elkezdték ennek a restaurálását, amely jelen pillanatban is tart, és egy teljes mértékben más rendeltetést szeretnének ennek, annyi teljes más rendeltetést, tehát mondjuk az, hogy egy megfelelő rendeltetés, ami azt jelenti, hogy kiállítási helységek kapnának itt teret, de ugyanakkor gondolom, hogy olyan tevékenységek is, amelyek majd nagy számban fogják bevonzani a turistákat. A százok esetében még egy olyan vár, amelyről néhány szót kell ejtenünk, ez Barcaföldvár. Itt megint ugye a német lovagrend kerül előtérbe, egyesek meg vannak győződve arról, hogy Földvár a német lovagrend által épített favárak egyike lehetett, mások ezt teljes mértékben elvetik. Nem tudjuk pontosan tehát, hogy van közük a német lovagrendhez, vagy nincs. Helyi száz hagyomány azt tartja, hogy a várnak a megnevezése Szűz Mária vára volt, ugye Castrum Sancte Maria, de mondjuk nem ez a hagyomány, hanem az, hogy ezt a várat egy tatár betörés alkalmával rombolták le az 1340-es években, és az a vár, amit jelen pillanatban látunk, ez a 15. századból származik, tehát 1400-as évekről beszélünk, és ez vette át a szerepét ennek a régi középkori várnak, ennek a Szűz Mária várának. És ez innentől kezdve egy ilyen tipikus száz parasztvár volt, szuroköntőkkel, udvarán kápolnával, de hát ugyanakkor ugye nyilván a templom is erőt templomként működött a településen. 1526-ban, tehát a mohácsi vész után egy csatára kerül sor, itt Földváron, ugye a Ferdinánd pártján álló szászokat így győzték le szapolyainak a csapatai, amelyeknek az élén Török Bálint állt, ugye az előbb már beszéltünk erről. Később következik az 1599-től kezdődő periódus egészen 1604-ig, tehát egyfelől Vitéz Mihálynak a korszaka, illetve Basztá zsoldosai. Basztá zsoldosai elől a várba menekül a lakosság, itt egy váltságdíjat kell fizetnie, 7000 forintról van szó, és ennek ellenében el tudták kerülni az ostromot. Ugyanakkor Barcaföldvár közelében zajlott 1612-ben a Báthori Gábor ellen felkelt szászok és a fejedelem csapatai közötti csata. Földvárnál állomásoztak egy ideig 1590-ben Tököl Imre kurucai. Rákóczi szabadságharc után a vár épületeit nem igazán használták hadászati célokra, tehát a közösség használta, alapvetően raktárként működött, és ezzel nem is lett volna semmi gond, hogyha egy adott pillanatban a lakosság nem kezdi a vár anyagát pitóanyagnak használni. Aztán ez az 1977-es földrengés hozzájárult a vár pusztulásához, úgyhogy alapvetően egy romos épületről beszélünk egészen 2013-ig, 2013 és 2018 között megkezdődött ennek a várnak. Hát nem is restaurálása, hanem újjáépítése igazából meg is történt, úgyhogy ma alapvetően látogatható és különböző kulturális rendezvényeket szerveznek ebben az épületben, és hát alapvetően a 17. századi állapotot állított helyre. Érdemes még Szenindek várát megemlíteni szász kontextusban. Itt sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett a vár, hát nyilván valahol a 14.-15. századra tehető az építése, több mint valószínű, hogy egy szász nemesi családnak az építkezéséről van szó eredetileg, és az ő kihalásuk után ezt az erődítményt átvette a helyi lakosság, úgy mint például Kelnek esetében, amelyről mi azonnal szólunk egy pár szót. Az első említésenek a várnak 1529-ből való, ugyanaz a periódus, amit már az előbb említettünk, tehát itt a Ferdinánd és a Szapolyai, Habsburg Ferdinánd és a Szapolyai János közötti háborúról van szó. Szapolyai János király pártján álló fegyveresek szállták meg, akiktől még aznap éjjel a szebeni 100 királybíró csapatai például visszafoglalták. Később az Erdély fejedelemség idején Szeben szabadkirályi városnak az ellenőrzése alatt állt. 1602-ben Székely Mózes csapatai vették be, és a 17. században a helyi szászok, a szász lakosságnak a menedékvára lett. 1658-ban például a Kokáért helyt állt megint, tehát ellenállt ugye a török-tatár csapatoknak, habár a helységet ezek felégették, mégiscsak a várba vonult lakosság épségben hát megúszta ezt a támadást. 1705-ben a kurucok elfoglalták, pontosabban Pekri Lőrinc csapatairól van szó. Ezek két évig állomásoztak itt, tehát 1707-ig, aztán végül is kivonultak és megrongálták a védőműveit. Egy olyan várról van szó, amely már nem igazán felelt meg a kor hadászati követelményeinek. Itt is ugyanaz a helyzet, mint Földváron, később a lakosság raktárként használta a várat, és szép lassan romlásnak indult, itt is építőanyagként kezdték használni a falait, tehát alapvetően a falunak, a házainak egy része ugye a vár köveiből épült, úgyhogy mára egy vár romról beszélünk. Százkézdváráról kell még néhány szót szólnunk. Ugye Százkézd esetében, mint ahogy nagyon sok száz településen, elsősorban egy székely településtől beszélünk, a székelyek áttelepítésével szászok érkeznek meg, és hát Százkézden elsősorban mi magát a templomot ismerjük, de hát ne felejtsük el, hogy a domboldalban ott van egy parasztvár, amelyet valahol 1347 után kezdtek építeni, és hát itt is elsődleges céljának a várnak az volt, hogy megvédje a helyi lakosságot a támadások idején. 6 bástyája létezett, az őrtorony, a kapubástya, a paptornya, a kapitánybástyája, a lőportorony és az iskola torony. Úgy tűnik, hogy a parasztvár nem csak magának a település lakóinak adott menedéket, hanem igazából a környéket is. Ugye erre szükség is volt, úgy tudjuk, hogy soha nem vették be ezt a várat, sem törökök, sem tatárok, de aztán a 18. századtól kezdődve nem volt fontos már a használata, tehát egy használaton kívüli épületről beszélünk, amely szép lassan romosodott, és ugyanaz a helyzet, mint a többi vár esetében, hogy építő anyagként kezdték használni, ugye kőbányaként kezdték használni, ahogy szokták ezt mondani. Annyit még érdekes elmondani, hogy történelmi esemény, ami Százkézdhez kapcsolódik, ugye talán az Apafi Mihály által 1663-ban ide hívott erdélyi országgyűlés volt. Annyit azért el kell mondani, hogy 102 parasztvárat is felújítják. 2017-ben született arról döntés, hogy a vár felújításra kerül. Hát alapvetően már rég be kellett volna fejezni, ez nem történt meg, mindegy, tehát a lényeg az, hogy aki arra járul, láthatja azt, hogy a vár felújítása zajlik. Én remélem, hogy csak egy restaurálásról beszélünk, és nem egy újjáépítésről, na de hát ezt majd meglátjuk. Kelneket említettük, és erről is mindenképpen pár szót, itt is egy nemesi családnak az építkezéséről beszélünk. Kilde Kelling gróf volt az, aki megkezdi ennek a várnak az építését a 13. században, és aztán később a várat a falu lakóira hagyja, pontosabban 1439 után. Úgyhogy a 100 lakóság az, amely átépíti a várat és megkezdi erősítését, 16. század első felében tudunk toldásokról, tehát a kaputoronynak a megépítéséről, úgy falaknak az építéséről, sőt egy gótikus kápolna is létezett a falakon belül. Az öreg torony 2 emelettel bővült, maga a gótikus csarnok templomot is átépítették. Az a helyzet ennek a várnak az esetében is, mint a többi várnál, itt is hadászati jelentőségét elveszíti, később raktárként, ugye ahogy szokták ezt mondani, családi tárolókamrákat alakítanak ki. Kétségkívül a vár ellenállt a 17. században különböző támadásoknak, de ahogy mondtam, a 18. századdal kezdődően mind jobban elhanyagolták, romlásnak indult, kőbányának használták. 1960-as években voltak utoljára restaurálási munkálatok, úgyhogy alapvetően a várrom viszonylag jó állapotban van. Nem tudunk arról, hogy restaurálását, vagy egyáltalán, ne adj Isten, újjáépítését terveznék.
Kálmán úr, a székely várak esetében a helyzet azonban árnyaltabb.
Igen, ebben az esetben ugye itt nem beszélünk már parasztvárakról, sok esetben nemesek, vagy a hatóságok által épített várakról van szó. És hát itt érdemes elsősorban beszélni Bálványos váráról, amelyről nagyon sok legenda létezik, sajnos keveset tudunk magának a várnak az építéséről. Egy kora középkori várként tartják számon a művészet történészek, tehát valahol 11-12. Századra teszik az építését, és hát úgy néz ki, hogy a 14. században már az Apor család tulajdonába volt, több mint valószínű, hogy királyi adományként kapták, ugye, és hát itt nagyon sok legenda van a vár körül, ugye állítólag ebben az ősi várban rejtőzve átgoztak pogánykori bálványaiknak, és csak Béla király tudta őket keresztény hitre téríteni. Erről ugye nem igazán tudunk sokat. Feltételezések szerint a belső fal a IV. Béla idejében épülhetett, míg a külső falnak az építését IV. László uralkodására teszik, tehát ugye itt 1270-80-as évekről beszélünk. Az öreg torony nagyon későig, tehát 1970-es évekig fennállt, a 70-es években fölrengésnek köszönhetően omlott le, és alakult ki a mai csonka formája. Ahogy mondtam, nagyon-nagyon sok legenda kapcsolódik Bálványosvárához. Orbán Balázs foglalkozott nagyon sokat ezekkel a legendákkal. Az egyik leghíresebb legendát ő maga is lejegyezte, illetve hát próbálta ugye a vár történetének egyes részleteit kibogozni. És hát ez a híres legenda a következőképpen hangzik. Ugye Szent István az Aporral szövetkezett ős hitvédőket egy véres harc után legyőzvén a székelyeket a keresztény vallás elfogadására szorítá. De Péter, Aba és András királyok trónfeletti viszálygásai alatt az őshithez ragaszkodók újból felemelvén fejeiket, bálványosban újból füstölgött hadúr tiltott oltára. Míg nem első Béla azt fegyveres erővel véglegesen le nem dönti. Az ősvalláshoz annyi szívossággal ragaszkodó aporok keresztényi lételét regényes színben adják elő. Ugyanis a Bálványos várában lakó Apor István, Sándornak fia, beleszeretett a hatalmas Mikének egyetlen bájos és dúsgazdag leányába. A leány is osztá szerelmét, de a tutoroke viszony s a szerelmesek egyesülését ellenezték éppen azért, mert a Levente pogány volt. István keblében a hit, a lelki meggyőződésnek a szerelemmel való küzdelme a legiszonyúbb harcot vívta. Kétségbe esetten téperődött sötét rengetegjeinél is sötétebb fájdalmában. Már el is indult a büdös barlangnak halálos üregébe, hogy véget vessen gyászos életének, midőn hadúr papja, a nagy tiszteletben álló Jós, azon tanácsával, hogy rabolja el a leányt, bátor lovakként visszatéríté. István követte a szíve szerinti tanácsot. Két fitestvére s néhány hű fegyveresével átöltözködve lement a Torjai vására, hol midőn Mike bájos leánya, anyja a stöbb leánytársával az egyházból jönne ki, elragadta, s gyors paripájára emelve, kedves terhével, sebesen robogott erős vára felé. Azonban a leány vesztett anyának jajveszéklésére a vásáros nép fegyvert ragadva rohant a merész nőrabló után, de ott állott Istvánnak legéfjabb testvére feltartóztatni a bosszus népet. Elszánt harc fejlődött ki, melyben a győztes nép a fiatal Apor elejtésével folytatta üldözését. Már-már nyomában voltak a kettős terhével lassabban haladó ménnek, minden az erdő végső kanyarulatánál a középső testvér tartá fel őket a vár csatlósaival. Az elszánt védelmezőket itt is legyőzte a nép, a második testvér is elbukott, de ez alatt István várába ért. Nyugton azonban itt sem lehetett, mert a leányát vesztett anyától és a papoktól feltüzelt nép ostrom alá vette a várat. De nem volt, aki azt védje, mert István testvérei és a harcnokok elhullottak már, és az ellenállást, mit a várban maradt üregek kifejthetének, hamar megtörte a nép dühe. Már a kapu betörve, s a nép az udvaron van, minőn István a vár zömtornyába vonulva egymaga akarta védni azt. A nő, kinek keblében a gyermeki érzet és a szerelem harca dúlt, esdve kérte, hogy legyen keresztjénné, akkor aztán anyja átok helyett áldást adon Frigyökre, és mindketten mentve lesznek. De István őseinek hitét elhagyni nem volt hajlandó. Végre is alkudozásba bocsátkoztak, s a leány szívható kérelmének azon eredménye lett, hogy István beleegyezését adta arra, miszerint születendő gyermekei megkereszteltessenek. Az anya, papok és nép is megnyugodtak ebben, s az ostromlóhad nász néppé változva fényes menyegzőt tartott.
Történész úra a várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések. Mit emelne ki a mai beszélgetésünkből?
A mai beszélgetésünket Kolozsvár fellegvárának a bemutatásával kezdtük, és itt kihangsúlyoztuk elsősorban azt, hogy egy Habsburg építkezésről van szó. Ugyanannak az építésznek a tervei szerint kezdik el Kolozsvár fellegvárának az építését, mint a gyulafehérvári Vauban stílusú várét. Giovanni Morandi Viscontiról van szó, aki a tervét 1712-ben nyújtja be a bécsi haditanácsnak, amely 1713-ban elfogadja, és 2 évre rá 1715-ben elkezdik az építkezéseket. amelyek Visconti 1717-ben bekövetkezett halála után folytatódnak, és hát elhúzódnak egészen 1735-ig. Nem valósult meg teljesen azt, amit Visconti elképzelt, tehát a tervet módosításokkal fogadták el, de attól a fellegvár felépült, és hát ennek ugye kettős feladata volt, vagy kettős feladatot szánt a bécsi haditanács, tehát egyfelől felügyelni kellett Kolozsvár lakosságát, és ugyanakkor védeni is kellett Kolozsvár lakosságát. Kiemeltük azt is, hogy az a történelmi események közül érdekes Stefan Ludwig Roth szász evangélikus lelkész fogvatartása itt a várba, illetve 1549-es kivégzése. Ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy a fellegvár környéke nagy mértékben változott a 20. század elejé nagy kolozsvári építkezéseknek köszönhetően, amikor ilyen, hát kellemes környezetet alakítottak ki, ahol a kolozsváriak a szabadidejüket eltöltették, tehát sétányok jöttek létre, szobrokat emeltek, ezek közül pedig a leghíresebb az Erzsébet királyné szobor, amely Strobl Alajos műve is, amelyet 1901-ben állítottak, és itt is állt egészen 1919-ig, és hát ami fontos, hogy a fellegvár és környezetének a helyreállítása néhány éve elkezdődött és zajlik napjainkban is. Aztán Almásváráról beszéltünk, amelynek a történetét viszonylag részletesen ismerjük, habár a várból ugye vajmi kevés maradt napjainkra, és hát itt kihangsúlyoztuk, hogy egy monostornak a köveiből, Almás monostornak a köveiből kezdik építeni a várat, amelyet Pál országbíróhoz kapcsolnak, tehát ez azt jelenti, hogy valahol a 13. században kezdődhetett el Almásvárának az építése, és hát nagyon-nagyon sok birtokosa volt az évszázadok folyamán, tehát itt a Borsa nemzetség is megjelenik birtokosként, a Bebekek, de itt vannak a Hunyadiak, tehát maga Mátyás király, majd később törvénytelen fia Korvin János herceg. Később a várat többször is lerombolják, tehát a vár ugye a Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János közötti konfliktus alkalmával ugye többször cselér gazdát, többször kerül ostrom alá, le is rombolják, utolsó, és újjá is építik, utolsó újjáépítésére 1627-ben kerül sor, és hát végül is az 1658-as török-tatár támadásnak esik áldozatul. Ezután már többet nem építik újjá, köveinek nagy részét a 19. század elején Gróf Sámuel hordatja el Váralmáson építendő új udvarházához, tehát ebből kifolyólag a várból tényleg csak egy csonk létezik napjainkra. Beszéltünk a szászoknak az építkezéseiről, tehát az erődtemplomok mellett ugye várakról is beszélünk. Barca Rozsnyóval kezdtük, amelyet a német lovagrendhez szoktak kapcsolni, legalábbis Rozsnyó várának az elődjét szokták a német lovagrendhez kapcsolni, és kihangsúlyoztuk azt, hogy Rozsnyó az egyik, hát ha nem talán a legnagyobb parasztvárunk, hogy így fogalmazzunk, ugye egy valóságos kisváros, ahova a lakosság behúzódhatott veszély esetén, és azt is elmondtuk, hogy nem csak a lakosságnak adott védelmet, vagy nyújtott védelmet, hanem például okáért jószákaiknak is. Tehát ez úgy volt elképzelve, hogy itt lakóházak mellett iskola is működött, templom is működött, pap számára, vagy lelki számára ház állott rendelkezésre, legelő parcella volt ugye a jószágoknak. Sajnos 1802-ben egy földrengés megrongálta, úgyhogy alapvetően ezután nem igazán használták, tehát romokba hevert addig a pillanatig, amíg a 2000-es években magánvállalkozó kezébe került, és hát ugye ezt gondolom, hogy jól jövedelmező vállalkozásként kezdték működtetni. Ma azonban a helyi önkormányzat kezébe van, és a felújítása napjainkban zajlik. Barca földvárat említettük még, földvárat, amit ugyanúgy a német lovagrendhez kapcsolnak, legalábbis ebben az esetben is a mai várnak az elődjét, és ott a mai várat úgy tűnik, hogy a 14. században építették, és hát végül is a helyi szász lakosság használta. Többször volt különböző történelmi eseményeknek a helyszíne, itt is több ostromról beszélünk. Alapvetően legtöbbször ugyanazokra az eseményekről, tehát az 1599-1603 közötti események, tehát Vitéz Mihály, illetve Giorgio Bastának a hadjáratai, elsősorban majd később ugye a török tatár helyzet 1658 és 61 között, illetve nyilván a Kuruc-Labanc háborúk, és hát itt is ugyanaz a helyzet, mint a többi szász parasztván a 18. század után raktárként, kőbányaként kezdik használni, és végül is 2013 és 18 között újjáépítették a várat. Szerindek várát említettük még nagyon röviden, ebben az esetben elmondtuk, hogy egy nemesi családnak a váráról van szó, amely később kerül a helyi szász lakossághoz, és az első említése viszonylag késői, tehát 1529-ből származik. Alapvetően ugyanazokat a támadásokat kell kiállni, amit a többi vár esetében, tehát Vitéz Mihály, Giorgio Basta, illetve a török tatár dullások 1650-es években, illetve a kuruc-labanc harcok, itt tudjuk azt, hogy 1705 és 1707 között a kurucok megszállva tartják a várat, később elhagyják, és védőműveit megrongálták, úgyhogy alapvetően ezután itt is raktárként és kőbányaként használták ezt a várat. Százkézden is létezett parasztvár, ennek az építése való 1347 után kezdődött, és hát alapvetően itt is ugyanaz volt a szerepe, hogy a helyi lakosságnak védelmet nyújtson, ennek a várnak a felújítása is jelen pillanatban zajlik. És még Kelneket említettük a szász várak közül. Itt is egy nemesi várról beszélünk, tehát egy nemesi építkezésről, amely a szász közösség kezébe, a szász lakosság kezébe kerül, amely a 16. században átalakítja, megerősíti, és így ellent is tud állni a különböző ostromoknak. 60-as években restaurálták utoljára, azóta egy viszonylag elfogadható állapotban van. És hát végül is aztán a székely várakat kezdtük el, ugye Bálványos váráról mondtunk néhány információt, és kihangsúlyoztuk azt, hogy viszonylag kevés és információt tudunk, de annál több legendát tudunk elmondani, és már is fel is olvastunk önöknek ennyit, amelyet Orbán Balázs is leír a Székelyföld leírása című művében. Egy hét múlva folytatjuk a székely váraknak a bemutatását, elsősorban Bálványos várát, hiszen még van néhány érdekes információ, amit szeretnénk önökkel megosztani.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.